Testvéreim, Isten tiszteltünk elején az evangélikus énekeskönyv 206-os számú énekét énekeljük el.
Yeah.
az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a 6-os számú éneket fogjuk énekelni, amely az énekeskönyv 54. oldalán található meg.
Mint a most született csecsemők, az igének tiszta tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Szeretem az Urat, mert meghallgat. Meghallgatja könyörgésem hangját. Megmentette lelkemet a haláltól, lábamat az elbotlástól. Ezért az Úr színe előtt fogok járni az élők földjén. Krisztusban van, új teremtmény az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, nem vagyok méltó arra a kegyelemre, amelyet megváltunk feltámasztásával készítettél nekünk. Mégis kérlek, légy hozzám irgalmas, és támasz fel engem az új életre, bűnbocsátó kegyelmeddel, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
És úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk. Mindenható Isten, aki feltámasztottad fiadat a halálból, add, hogy kegyelmedből újjászületetten, mi is új életben járjunk. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet egyházunk által a mai vasárnapra, most húsvét ünnepe utáni első vasárnapra oltár előtti felolvasásul rendelt szentigét, melyet megírva találunk János apostol első levelében, az 5. fejezetben, a 4. verstől a 10-ig, a következőképpen. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által. Nem csak a víz által, hanem a víz és a vér által. A lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a lélek az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek. A lélek, a víz, a vér, és ez a három egy. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb. Mert Isten bizonyságtétele az, amellyel fiáról tesz bizonyságot. És aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz fiáról. Most pedig magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigazistent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
Foglaljanak helyet a testvérek, és Isten tiszteltünk folytatásaként, mielőtt énekelnénk a főéneket, felügyelő úrunk szeretne valamit bejelenteni a gyülekezet részére.
Erős várom Istenünk! Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és egy örömhírt szeretnék megosztani a testvérekkel, hogy ahogy látjuk, a kicsi lányunk igen szépen gyarapszik, és nagyon mozgékony. És hála az Úrnak, hogy ő úgy látta, hogy alkalmasnak talál minket arra, hogy egy következő gyermeket is neveljünk. Úgyhogy szeretném megosztani a testvérekkel, hogy már most a 10.-11. hét körül járunk, és növekszik a kicsi gyermek, hála az Úrnak. Szeretnénk kérni a testvéreket, hogy hordozzanak minket imádságban, hogy tudjunk felkészülni erre a nagy dologra, hogy lesz még egy gyermekünk. Egy kicsit nehéz elképzelni, hogy alkalmasak legyünk arra, hogy kettőt is tudjunk nevelni, mert hát egyel is alig bírunk, de hát bízunk benne, hogy az Úr minket alkalmassá tud tenni erre is. Köszönjük szépen, ennyit szerettük volna.
Köszönjük szépen az örömhírt, az Úr adjon bölcsességet, erőt nektek, vezessen titeket éppen tovább. Énekeljük akkor a fő énekünket. A 324-es számú éneket az evangélikus énekesként. 324-es. Ugye?
Thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangéliumban, az 5. fejezet 33. versétől a 38. versig a következőképpen. Ők pedig ezt mondták neki. János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, ugyanígy a farizeusok tanítványai is. A tieit pedig esznek és isznak. Erre Jézus így válaszolt. Rávehetnétek-e a nász népet, hogy böjtöljön, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, akkor azokban a napokban böjtölni fognak. Mondott nekik egy példázatot is. Senki sem tép ki foltot új ruhából, hogy régi ruhára varja, mert így az újat is eltépné, és nem is illene a régihez az új ruhából való folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert az új bor szétrepeszteni a tömlőt, és elfolyna, sőt a tömlő is tönkre menne, ha nem az új bort új tömlőbe kell tölteni. Aki pedig óbort ivott, az nem akar újat, mert ezt mondja, az óbor a jó. Amen. Kedves testvérek, bőti időszak után vagyunk, húsvét után, első vasárnap együtt, és mégis egy olyan ige van előttünk, amiben a bőtről kérdezik Jézust. Hát nem árt a bőt után is átgondolni, hogy na egyébként miről szólna a böjt. Sajnos sokszor így vagyunk az életünkben, hogy történnek velünk dolgok, aztán utólag értékeljük, utólag gondoljuk át, hogy na, mit kellett volna, hogy kellett volna. És jó esetben legközelebb az ember akkor ezekre odafigyel, és alkalmazza ezeken, rossz esetben megint elfelejt, és csak utólag gondolkodik el a dolgokon. Hát jó lenne most átgondolni ezt, hogy mit is mond itt az ige nekünk a böjtről. Jézus mit tanít ezen a ige szakaszon keresztül, és aztán lehet ezt alkalmazni, akár nem a böjti időszakban, mert pont erről is szól ez az ige, hogy nem muszáj ragaszkodni a szabályokhoz, az emberi rendekhez, hanem figyelhetünk a mi Urunkra, hogy ő mire indít bennünket, és aszerint járhatunk el. De nézzük meg, hogy ennek az igének mik is az előzményei. Hiszen egy beszélgetésbe csöppenünk bele ezzel az ige szakasszal, és jó látni azt, hogy mi történik előtte. Azt olvashatjuk, hogy Jézus elhívja a tanítványokat, elhív halászembereket, ugye Péteréket, és utána pedig elhívja Lévit is, aki egy vámszedő volt. És tudjuk azt, hogy abban az időben a vámszedőket lenézték, hiszen az elnyomó római uralomnak voltak a kiszolgálói, tisztátalanoknak tartották őket, hazárulóknak tartották őket, és Jézus mégis egy ilyen embert hív el tanítványként. És ez az ember, Lévi, annyira megörül, hogy utána meghívja Jézust. Meghívja az ő házába, és nem csak őt, hanem meghívja a barátait is. És ott van egy csomó vámszedő, egy csomó olyan ember, aki egyébként nem kerülhetne az Isten közelébe, és mégis együtt ülnek egy asztalnál Jézussal. És olyan jó ezt látni, és olyan jó ezt látni a mai világban is, a mai korban is, amikor egy-egy ember megismeri Jézust, és megtapasztalja azt, hogy micsoda szabadság van nála, és micsoda öröm, és micsoda boldogság,
akkor ezt továbbadja a barátainak, továbbadja a környezetében. És olyan emberek is oda kerülnek Jézus köré, akik egyébként nagyon távol vannak. A templomba el nem mennének, esélyük nem lenne arra, hogy az ige hozzájuk közel kerüljön, de ezáltal, hogy egy ember élete megváltozik, és megvannak még ezek a kapcsolatok, ezáltal kialakulhat a Jézussal való kapcsolatuk is. Nagyon jó, amikor így a frissen megtért emberek misszionálnak, hívják az embereket Jézushoz, mert egyébként sokszor a hívők egy idő után hajlamosak arra, hogy úgy ne alakítsanak ki olyan kapcsolatokat, amiben megszólíthatnák a másik embert. Sokszor úgymond belterjessé válik a hívő embereknek a kapcsolati rendszere, és jó erre odafigyelni, hogy legyünk nyitottak az emberek felé, és adjuk tovább azt, amit az Úr Jézustól kaptunk. Látjuk, hogy ez micsoda áldás, de azt is látjuk, hogy rögtön megjelennek ott a farizeusok is. Mondhatnánk azt, hogy a vallási rendőrség, akik figyelnek arra, hogy minden rendben történik-e, és úgy történik-e, ahogyan azt ők megszokták, ahogyan azt ők kialakították a jó rendjükkel. És hát a farizeusok próbálják ott helyre tenni a tanítványokat, hogy hát milyen dolog az, hogy ők leülnek a vámszedőkkel egy asztalhoz. Hogy tehetik ezt? És miért probléma ez? Azért, mert akkor, hogyha valaki leült egy asztalhoz a másikkal, akkor ez azt jelentette, hogy közösséget vállal vele. Hogy egyetért vele. Ma is így van egyébként, szoktuk is ezt mondani, hogy hát le nem ülök egy asztalhoz azzal az emberrel. De akkor még inkább ezt megélték, hogy tényleg az a teljes közösséget jelentette, hogyha egy asztalnál ültek. És ez azért jelentett problémát, mert így úgy értelmezhették, hogy na hát akkor Jézus egyetért a vámszedőkkel. Egyetért az ő életvitelükkel, azzal, hogy kiszolgálnak idegen uralmat, meg pénzsóvárak, és többet szednek annál, amit kellene. Egyetért velük, az ő életvitelüket aláírja. És hát Jézus ott van, de nem őt kérdezik, hanem a tanítványokat próbálják a farizeusok számon kérni, de Jézus az, aki válaszol, és azt mondja nekik, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. És ebben arról beszél Jézus, hogy ő nem azért megy a vámszedők közé, hogy bele elegyedjen ebbe a közösségbe, hanem pont azért, hogy mentse ezeket az embereket. Mentse, akit csak lehet. És hogy az vámszedő, vagy akármilyen más bűnös ember, az nem számít, csak hogy megszabadulhasson. Csak hogy újra mennyei atyával közösségben lehessen. És ezt jó megjegyeznünk, hogy Jézus nem azért megy a bűnösök közé, mert aláírja a bűneiket, mert egyetért velük, hanem azért, hogy kiszabadítsa őket, hogy mentse őket ebből az állapotból. Aztán a farizeusok, ha már Jézus válaszolt nekik, akkor Jézust is számon kérik. Hát persze ebben is Jézust is számon kérték, hogy a tanítványokat így megkérdezték, de egyenesen Jézushoz is fordulnak egy kérdéssel, és olyan megdöbbentő, hogy őt is ki akarják tulajdonképpen ezzel oktatni, számon kérik őt is. És ha belegondolunk, hogy kicsoda Jézus Krisztus, hogy ő maga az élő Isten, akkor válik ez igazán nevetségessé, hogy ezek az emberek meg akarják mondani az Istennek, hogy kellene, meg mind kellene, meg azért ezt nem így kellene tenni, ahogy ő cselekszik. És az előbb még csak az volt a baj, hogy kivel esznek, isznak a tanítványok, most meg azt hozzák fel, hogy hát egyáltalán esznek, isznak. Mert hát Keresztelő János meg a farizeusi tanítványok is úgy szoktak, hogy ők böjtölnek és imádkoznak. Hát hogy ők meg itt esznek, isznak, itt együtt vannak a vámszedőkkel is. Miért nem böjtölnek? Miért nem imádkoznak? és úgy összehasonlítgatják Jézust másokkal. Sokszor találkozunk ezzel a lelkülettel, ezzel az indulattal önmagunkban is, hogy hasonlítgatunk. Sokszor magunkat is hasonlítgatjuk más hívő emberekhez, hogy na hát, ő hozzá képest én hol tartok. És sokszor megelégedünk, hogy hú, hát én nagyon jó vagyok, én nagyon jól előre haladtam, bezzeg az a másik, hogy teheti ilyet, hogy gondolja, hogy képzeli. Máskor meg elkeseredünk, és teljesen megsemmisülünk, mert látjuk, hogy a másik ember hogy előre halad, meg mennyire más az élete. Mi szeretnénk utánozni, mi is ugyanazt tenni, ugyanúgy szolgálni. Pedig itt azt mondja az ige, hogy nem ez a járható út. Ne az emberek akarata és szabályrendszere szerint próbáljam én berendezni a magam életét, meg mások életét sem, hanem az élő Istenre figyeljek oda. És hogyha már hasonlítgatom magam, akkor miért nem hasonlítom Jézushoz? És persze ez első körben nagyon elkeserítő, hogyha én Jézushoz hasonlítom magam. Mert azt látom, hogy én mennyire bűnös vagyok, hogy én mennyire nem tudom azt tenni, amit kellene. De aztán, hogyha már ott vagyok Jézus közelében, és őt figyelem, akkor meglátom azt is, hogy ő mit mond, mit tanít, és hogy ő mit akar velem. És meglátom azt, hogy ő látja a bűneimet, meg is mutatja azokat nekem is. De ő nem elítél engem, hanem azt akarja, hogy megszabaduljak ezektől. Meg akar tisztítani. Meg akar újítani. És hát Jézust is itt hasonlítgatják másokhoz. Máshol is találkozunk ezzel egyébként, amikor mondják neki, hogy Uram, taníts minket imádkozni, ahogy János is tanította a tanítványait. És akkor ez nem volt gond, Jézus tanította őket imádkozni, nem azért, mert na hát János is tanította, akkor na én is tanítom őket, hanem akkor ennek megvolt ott a helye. De itt le kell állítani a farizeusokat ebben a kérdésben. És így válaszol nekik, kívánhatjátok-e a nász néptől, hogy bőjtől jön, amíg velük van a vőlegény. De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, akkor azokban a napokban bőjtölni fognak. Itt megkérdezhetjük, hogy hát ki ez a vőlegény? És hogyha János evangéliumát olvassuk pont Keresztelő János kapcsán, akkor ő mondja magáról, hogy akié a mennyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újongva örül a vőlegény hangjának, ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Tehát Keresztelő János is úgy beszél Jézusról, mint vőlegényről, és önmagát úgy határozza meg, mint a vőlegény barátját, akinek öröme van, hogyha azt látja, hogy a vőlegény van a középpontban. És hát itt is látjuk, hogy Jézus egyértelműen magáról beszél, amikor azt mondja, hogy hát a vőlegény köztük van, de ha majd elvétetik. De mégis azért még egyszer fölteszem ezt a kérdést, hogy de ki ez a vőlegény? És hogyha az Ószövetségbe visszalapozunk, akkor Ézsaiásnál olvashatunk egy szakaszt a 62. fejezet első versétől. Nem hallgathatok Sion miatt, nem nyughatom Jeruzsálem miatt, míg nem ragyog igazsága, mint a hajnalfény, és szabadulása, mint az égő fákja. Látni fogják igazságodat a népek, dicsőségedet az összes király. Új neveden szólítanak téged, amelyet az Úr maga ad majd neked. Ékes korona leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened tenyerén. Nem mondanak többé elhagyottnak, országodat sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívnak, hogy gyönyörűségem. Országodat pedig úgy, hogy férnél van. Mert gyönyörködik majd benned az Úr, és országodnak ő lesz a férje. Mert ahogy az ifjú elveszi a hajadont, úgy veszel téged, aki felépít. Ahogy a vőlegény örül mennyasszonyának, úgy örül majd neked Istened. Tehát az Ószövetségben sokszor a vőlegény képével ábrázolja önmagát az Úr, az élő Isten. És Jézus, amikor itt azt mondja, hogy amíg velük van a vőlegény, akkor itt ezekre utal, hogy hát velük van az Isten. Itt van közöttük az Isten. Megtapasztalhatják a jelenlétét. Hát akkor miért kellene nekik böjtölni? Megvan az ideje annak is, de most az örömnek van itt az ideje. Hiszen itt vagyok, és bennem a mennyei atya van itt. Tulajdonképpen ezzel ezt mondta ott a farizeusoknak. És hát gondoljuk el ezt a képet, amit egyébként elénk hoz, hogy hát rávehető el a nász nép, hogy böjtöljön, amíg velük van a vőlegény. Képzeljük el ezt ma is akár egy lagzin, amikor még éjfélkor is hozzák a töltött káposztát, hogy na akkor böjtöljünk. Volt itt is egy lagzi talán a szomszédságban. Képzeljük el azt, hogy próbálta volna meg valaki, hogy na átmegy, és akkor emberek, most böjtölni kellene, böjt ideje van. Hát dehogy is, most az ünnep ideje van. Most itt van a vőlegény. Most eszünk is, iszunk is, együtt vagyunk, örülünk. Elképzelhetetlen ez. De akkor Jézus itt arról beszél, hogy akkor nem kell böjtölni. Az ellen szól, hiszen azzal jöttek, hogy hát miért nem böjtölnek a tanítványok, és ő pedig hozza ezt a képet. De utána azért azt hozzáteszi, hogy majd elvétetik tőlük a vőlegény. Akkor majd böjtölni fognak. Ugye mit is jelent ez? Hát az, hogy a vőlegény Jézus Krisztus meghal. A kereszten meghal őértük is. Elvétetik. Az gyászsal jár, az fájdalommal jár. Akkor majd böjtölni fognak, mondja. De ott lehet továbbra is a kérdés, hogy na jó, de akkor a böjtel mit kezdhetünk? Mert sokan úgy gondolkodnak erről, hogy hát az a régi dolog. Az ószövetségi nép még böjtölt, az új szövetségi már nem, ami persze nem igaz. Vagy hát ez olyan katolikus szokás, hogy a katolikusok böjtölni szoktak, evangélikusok, reformátusok, protestánsok nem. De Jézus mit mond erről? Hogyha megnézzük, a hegyi beszédben is tanít a böjtről. Miért tanítana, hogyha ez nem lenne olyan, ami az ő követőinek is fontos? Hiszen ott is elmondja a 6. fejezetben Máté evangéliumában, hogy amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony, mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te pedig, ha böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van. A te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megjutalmaz téged. És hát Jézus is ugye böjtölt, tudjuk, hogy 40 napon át. Az apostolok cselekedeteiben is olvashatjuk, hogy a tanítványok is böjtöltek, az apostolok is böjtöltek, amikor egy nagy kérdés volt előttük, amikor tanítványokat, misszionáriusokat, apostolokat küldtek ki, akkor előtte imádkoztak és böjtöltek, amikor őket kiválasztották és kiküldték. És azt látjuk, hogyha megvizsgáljuk a Szentírást, az Új Szövetséget is, hogy a böjtölés az hozzátartozik az Isten népének az életéhez. Az Ószövetségben is, és az Új Szövetségben is. Ez része a hívő ember életének. És persze akkor az a kérdés, hogy na, akkor hogyan, meg mikor böjtöljünk, hogyha ez része a mi életünknek. És azt láthatjuk a Szentírásban egyes részeket megvizsgálva, hogy sokszor akkor böjtöltek, amikor szembesültek a bűneikkel, és bűnbánatot tartottak, azt tapasztalták meg, hogy ott van egy csomó minden, ami elválasztja őket az Istentől, akkor imádságban az Úrhoz fordultak, de böjtöt is tartottak, hogy ezzel is kifejezzék azt, hogy ők hogy mennyire kicsinyek, és az alázatukat az élő Isten előtt. Aztán azzal is találkozunk, hogy amikor nagy szorongattatásban voltak, jött az ellenség, akkor is böjtöt tartottak. Nagy veszedelem van, nagy veszély van, akkor imádkoztak az Úrhoz, de a böjt is ott volt. Vagy amit már az előbb is említettem, hogy egy kérdés volt előttük. amikor Isten vezetését akarták meglátni, akkor is böjtöt tartottak, hogy lássák az Isten akaratát. Cseri Kálmán fogalmazta meg ezt nagyon szépen egy ige hirdetésében, hogy amikor Isten gyermekei valami nehéz feladat előtt álltak, amit Uruktól kaptak, s látták, milyen kevés az erejük ahhoz, akkor nem csak félkézzel kapaszkodtak Istenbe, az imádság kezével, hanem két kézzel, és böjtölni is elkezdtek. Milyen jól megfogalmazza ezt, hogy kapaszkodni az Istenbe az imádsággal, de amikor úgy érzi az ember, hogy nagy baj van, nem értem Isten akaratát, elakadtam valamiben, akkor a böjt kezével is belekapaszkodni az Istenbe. És fontos azt tisztázni, hogy itt nem arról van szó, hogy valamit én teszek, és akkor kicsikarok az Istentől valamit. Tehát böjtölök, megvonok magamtól valamit, és akkor na majd az Isten nekem köteles megadni, amit én akarok. Ugye ez valamiféle varázslás vagy mágia lenne. Nem erről van szó, hanem az, hogy a böjtben én félreteszek valamit, félrerakok valamit, ami egyébként fontos az én életemben, vagy túl fontos, nagy teret tölt be az én életemben, amivel sok időt foglalkozom, azt félreteszem, és azt az időt, azt Istenre szánom. Azt az energiát, azt az erőt, és megtapasztalom azt, hogy ő többet ad, áldást ad, megerősít engem, útmutatást ad. És mi lehet ez a valami, amit én félreteszek? Hát sokféle dolog. Szoktak ilyenkor modern világban Facebook böjtről is beszélni, vagy internet böjtről. És van, aki ezt tényleg komolyan betartja, hogy akkor böjti időszakban tudja, hogy egyébként sokat el tud szaladgálni a Facebookon, és akkor azt mondja, hogy most nem, tudatosan erre figyelek. Vagy valami más kedvtelés, vagy valamilyen más hobbi. Vagy van, aki azt mondja, hogy na én édességet nem eszek, mert egyébként nagyon szeretem, de most ezt tudatosan megvonom, és önfegyelmet gyakorlok a testem felett. És itt jöhet az is, hogy az étel szintjén. Ugye sokszor ezt úgy háttérbe tesszük, hogy hát lelkileg kell nekünk, és igaz, hogy lelkileg kell nekünk az Úrra figyelni, de lehet ezt is kipróbálni, hogyha Isten erre indít, hogy az ételben visszafogom magam. És ilyen módon tartok böjtöt, ahogyan tartották ezt a ószövetségi, újszövetségi időben is. És őszintén megvalva magam életében ezt még tanulom. Hogy akkor így tudatosan, mert persze sokszor van ez, hogy na, akkor félretenni dolgokat, de az, hogy így tudatosan egy időszakra ilyen dolgokat félretenni, vagy akár az ételt félretenni, ebben még gyerekcipőben járok, de amikor kipróbáltam, akkor pont azért, mert elakadtam valamiben. És imádkoztam, de nem találtam meg a megoldást. És akkor úgy értettem meg, hogy akkor itt az ideje ennek, hogy akkor mellé a böjtöt. És választ kaptam arra a kérdésre. Tehát Isten felhasználja ezt arra, hogy akkor kiüresítsem magam ő előtte, és jobban ráfigyeljek, jobban megtapasztaljam, hogy rá van szükségem, alázatot gyakoroljak előtte, és meglássam az ő nagyságát, megtapasztaljam az ő áldását is, és vezetését. És hát Jézus itt ugye nem a böjt ellen beszél, hanem az olyan böjt ellen, ami farizeusi. A farizeusok ugyanis, ők nagyon böjtöltek kétszer egy héten, és többször sokkal, mint amit meghatároztak egyébként, vagy meghatározott böjti időszakok lettek volna. És ezt általában látványosan, hogy ők mennyire szenvednek, most böjtölnek, most hagyják őket, mert ők most nagyon ebben vannak. És ezzel szemben ugye tanít Jézus, hogy hát ha böjtölsz, akkor kend meg a fejedet, tehát ugyanúgy éld a minden napjaidat, mint egyébként. Ne másoknak mutogasd, de ezt Isten látja, hogy te mit teszel, mit cselekszel. És tulajdonképpen ez a két példázat is erről szól, hogy ne ez a magamutogató, ne ez az emberi szabályok szerint berendezett dolog legyen az életemben, hanem amit Isten akar. És hoz itt Jézus két példázatot, illetve hármat ebben a előttünk lévő ige szakaszban. És először szól a ruháról, és egy képtelen helyzetet hoz elénk. Ott van valaki, elnyűjt rongyos ruhájával, és van egy új ruhája, és képes lenne kivágni az új ruhából egy foltot azért, hogy befoltozza azt a régi ruhát. Hát ez teljesen logikátlannak tűnik. Bár belegondoltam a helyzetbe, el tudok képzelni olyat, hogy férfiak sokszor hajlamosak arra, hogy hát megvan a megszokott munkás nadrág, amihez tilos hozzányúlni, és nem szabad megérinteni, kimosni, pláne, meg hát megfoltozni, vagy kicserélni egy újra, azt lehetetlenség. Vannak ilyen dolgok, de egyébként, ha belegondolunk, ez általában egy butaság, hogy egy régi ruhát, egy újjal, tönkretenni egy újat, azért, hogy azt a régit foltozzam, az se néz ki jól, ennek is elvész az értelme, az egész fölösleges és értelmetlen. Hát erről beszél itt Jézus ebben, hogy teljesen újat kell kezdeni vele. Nem a régit megpróbálni toldozni, foltozni, a régi életünket, a régi megszokásainkat, vallásos rendünket, hanem Jézussal egy egészen újat kezdeni. És lehet, hogy abban az egészen újban vannak olyan dolgok, amelyek formailag aztán megmaradnak. De apuka győz úgyis. Ja. Na tehát visszatérve, ugye lehet, hogy vannak olyan részek, amelyek formailag megmaradnak a mi életünkben. De mégis hajlamos vagyok-e, vagy kész vagyok-e arra, hogy odaadom teljesen az én életemet az Úr kezébe. És azt mondom, hogy Uram, vedd el azt tőlem, amit te jónak látsz. És amihez ragaszkodom, akár azt is. Ugye Jézus itt beszél erről is, hogy hát valaki az óbort issza, és utána az új bort adják neki, azt mondja, hogy hát az óbor az jó volt, az jobb volt. Azt már úgy megszoktam. Abban már úgy benne vagyok, azt már ismerem. Ez az új, ez olyan ismeretlen, ez olyan nem megszokott, félek is tőle. És sokan így vannak a hívő élettel, hogy jó az a vallásosság, meg vagyok abban, azt úgy kiszámoltam, tudom, hogy meddig, hány méter, meg tudom állapítani emberekről, hogy hát az jár templomba, ez meg úgy, meg amúgy, ilyen szokások, olyan szokások. De a hívő életben meg nem ez van, hanem az Úrra figyelek, és ott forrás van, forrongás van. És ott is vannak rendek, kialakult rendek, de ott szabad vagyok arra, hogy ezt akár megváltoztassam. Hogy eltöröljek akár szokásokat. Átgondoljak. A vallásosságban erre nem vagyok szabad. Ott vannak korlátok, és hát, hogy azt nem lehet átalakítani, átlépni. És itt persze nem arról van szó, hogy akkor szabad vagyok a bűnre, hanem itt az emberi szabályokról, az emberi rendekről, az emberi szokásokról van szó. És erről beszél itt Jézus is, akkor is, amikor az új borról és a tömlőről beszél. Ugye akkoriban nem hordóba tették a bort, hanem vartak bőrből tömlőt, és amikor beletették az új bort, ugye az még úgy forrásban volt, az új, a friss bőr tömlő az még tudott alkalmazkodni ehhez. A régebbi, már megmerevedett bőr, az már nem tudta felvenni ezt a mozgást, tágulást, és ezért az kirepett, kifolyt a bor. És ezt mondja itt Jézus nekünk, hogy a mi életünkben ne legyenek ilyen merev rendszabályok, amiket felveszünk, akár más emberektől, vagy amiket mi kialakítunk, hanem hagyjuk, hogy Jézus alakítsa a mi életünket. Alakítsa a mi rendünket, a mi mindennapjainkat is. Hogy ne legyen a mi szívünk túl merev, hanem engedjük, hogy Jézus formáljon bennünket. És amire indít bennünket, abban merjünk lépni, azt merjük átalakítani. És akár lehet ilyen a bőjt is, akár nem a meghatározott bőjti időszakban, hogyha az Úr indít, és látom, hogy erre most nagy szükségem van, mert olyan helyzetben vagyok, akkor akár ezt is kipróbálhatom olyan új módon, ahogyan még eddig az sem. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy veled egészen újat kezdhetünk. És köszönjük, hogy benned új élet van. És köszönjük, hogy szeretnéd megújítani a mi egész valónkat. Add, Urunk, hogy ne elégedjünk meg vallásos szokásokkal. Ne elégedjünk meg azzal, hogy bizonyos emberi szabályokat betartunk. Hanem hadd tudjuk teljesen odaszánni magunkat neked. Hiszen te értünk adtad önmagadat. És megszabadítottál, megváltottál bennünket. Add, hogy ezt a szabadságot megélhessük, és így tudjuk élni hívő életünket, így tudjunk téged dicsőíteni, és add, hogy gyülekezetünk is így formálódjon a te kezedben, a te akaratod szerint, hogy nehogy a vallásos szokások legyenek uralkodók rajtunk, hanem hadd tudjunk rád figyelni, és mindig készen lenni arra, hogy hozzád igazítsuk a mi rendünket, a mi szokásainkat. Amen. Testvéreknek, hogy a tegnapi napon, munkás csendes napon lehettünk együtt, sokféle munkát el tudtunk végezni, el tudtak végezni a testvérek, takarítási munkálatok folytak itt az épületen belül, illetve kint ott egy élő kerítés alakul a parókia mellett fűzfa vesszőkből, nem sokára az is teljesen elkészül majd. Köszönet a testvéreknek a szolgálatért, a munkáért. Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmakat. A jövő vasárnap a szokott rendben és időben jövünk össze istentiszteleti alkalomra és gyermek istentiszteletre. A hétfői napon asszonykör lesz 5 órától, jól látom, hogy akkor jó, akkor nem téves, 5 órától. És kedden pedig 10 órától lesz babamama klub és 5 órától énekkari próba. Utána pedig 17:30 körül Biblia óra kezdődik majd. Várjuk erre szeretettel a testvéreken. És csütörtökön pedig angol óra lesz 5 órától. Pénteken most nem lesz majd külön ifjúsági, illetve konfirmációi óra, hiszen egy különleges evangelizációs alkalom lesz majd, hiszen François Bödró, ha jól ejtem az ő nevét, jön közénk, aki egy kanadai baptista lelkész, aki különféle bűvész trükköket is alkalmaz ahhoz, hogy az evangéliumot megossza az emberekkel. Tehát egy nagyon érdekes előadás lesz ez majd, amire várunk szeretettel minden testvért, illetve kérem, hogy adjuk tovább ezt a meghívást. Családokat lehet hívni, gyerekeket, mindenkit erre az alkalomra. És ez ugye, tehát április 13-án pénteken 6 órától lesz majd itt a templomban. Hirdetem a testvéreknek, hogy a mai napon választói közgyűlést tartunk, hiszen egyházmegyei közgyűlési küldöttet kell választanunk, illetve 2 egyházmegyei közgyűlési küldött póttagot. Ez a szószetétel majd körülbelül 10-szer vagy 20-szor el fog még hangozni ezen a mai istentiszteleten. Úgyhogy egy közgyűlésen ez történik, és utána rögtön be is iktatjuk majd a megválasztott tisztségviselőket. Szeretném hirdetni a testvéreknek, hogy idén is rendelkezhetünk adónk 2x1%-ával. Ugye egyrészt az egyházunk javára, technikai száma 0035, másrészt pedig a Philadelphia alapítványunk számára, az adószám 18792021115, de egyszerűbb, hogyha a bulletinről olvassuk, vagy a hírlevélről. A gyülekezeti hétvégénket április 27-től 29-ig tartjuk majd májban. Ennek a témája a Szentírás üzenetének a rendszere, tehát a Biblia lesz előttünk, hogy mit is mond nekünk egy-egy könyv, vagy hogy az egészében mit akar átadni nekünk a mi Urunk az üdvtörténetben. És jelentkezni lehet. A részvételi díj 5000 forint, illetve 14 éves korig 2000 forint per fő. A nyári gyermekhetet 2018-ban június 25-től 30-ig tartjuk Bodrogkeresztúron. Jelentkezni Kovácsné Györfi Viktoriánál lehet. Részvételi díj 10.000 forint. Alapozó számítástechnikai tanfolyam indul itt a gyülekezetben. 18-tól 65 év közöttiek jelentkezhetnek. Egyelőre nem olyan sokan jelentkeztek, de már jelentkeztek, tehát lesz ilyen tanfolyam, de még lehet bátran indulni ebben. Ne gondolja azt valaki, hogy hát én ehhez nem értek, akkor nem jelentkezem. Hát pont azért kell jelentkezni, hogy ehhez nem értek, akkor majd megtanítják nekem, és tudom használni ezeket az eszközöket. A negyed század című gyülekezeti könyv elkészült és kapható 1200 forintos áron. A következő héten Erasmus Plus csoport jön a gyülekezetünkbe. Itt fognak tartózkodni a templomunkban, itt lesznek elszállásolva. Ugye Romániából, Olaszországból és Norvégiából jönnek ők. Különféle előadások fognak elhangozni ökológiai termesztés kapcsán. És nagy szükség van segítő kezekre a körülmények biztosításához. Aki szívesen segítene itt ebben a szolgálatban, akkor kérem, hogy felügyelő urat keressék. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt pénteken eltemettük Magyar István 62 évet élt testvérünket. Elhunyt testvérünkről megemlékezünk majd a záró imádságban, és imádkozunk a gyászolók békességéért. Ugye itt a bulletin hátoldalán még vannak alkalmak, amelyeket a testvérek figyelmébe szeretnék ajánlani. Biatorbágyi női hét, 8-tól 13-ig hordozzuk ezt is imádságban, illetve Most április 15-től 20-áig lesz Biblia tanulmányozó hét is. És hát itt található a gyülekezet és a gyermek hét is, amelyet már hirdettem. És a testvérek figyelmébe ajánlom az imádság listát. Valamilyen oknál fogva a testvérek kérik az imádságot a gyülekezet részéről, hordozzuk őket az Úr előtt. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Akkor Isten tiszteletünk záró éneke, a 337-es számú ének, annak először első verszakát énekeljük el. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy te megszólítasz bennünket. És köszönjük neked, hogy te mindig megelőzöl bennünket. Mindig elénk jössz. Még nem is éltünk, te már adtad értünk a te egyszülött fiadat. És köszönjük, hogy ő értünk is meghalt a mi bűneinkért. Hálásak vagyunk neked ezért, Urunk. Add, Urunk, hogy tudjunk benned bízni. Tudjuk ezt elfogadni, hogy ő értünk is, személyesen a mi bűneinkért is meghalt. És tudjuk azt is elhinni teljes szívünkből, hogy ő feltámadt és él, és jelen van. Köszönjük neked, Urunk, hogy te ennyire szeretsz bennünket. És köszönjük neked, hogy megszólíthatunk téged, hogy eléd hozhatjuk mindazt, ami a szívünket terheli, eléd hozhatjuk örömeinket is, és dicsőíthetünk téged mindazért, aki te vagy. Így hozzuk eléd, Urunk, az elmúlt időszakot, mindazt, amivel ellenet fordultunk, amit nem úgy tettünk, ahogyan te jónak látnád, amikor gondolatainkkal is ellened lázadtunk, és szavaink sem voltak olyanok, amelyek szerinted valóak. Tisztíts meg ezektől bennünket, Urunk, és hadd tudjunk rád figyelni. Hadd engedjük át teljesen neked életünk uralmát, és hadd tölthess el bennünket lelked által. És köszönjük neked, Urunk, mindazt, amivel megajándékoztál bennünket. Köszönjük neked a te ajándékaidat. Köszönjük neked azt a sok lelki és testi jót, amit tapasztalhatunk. Eléd hozzuk, Urunk, a mi személyes életünket, családunkat. Könyörgünk, Urunk, a házasságokért. Kérünk azokért, akik az esküvőre készülnek. Te készítsd az ő szívüket, és te tartsd meg, Urunk, ezeket a közösségeket, kötelékeket. Hadd legyen hármas fonál az, ami összetartja a házas feleket. Köszönjük neked, Urunk, hogy benned bízhatunk, és tőled kérhetjük a védelmet ezen a téren is. S hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk a gyermekek nevelését is. Köszönjük neked, hogy a mai napon is hallhattuk felügyelő Urunktól, hogy ők is újabb gyermek áldást kaptak, és várják az ő születését. Őrizd meg az ő kis életét, és őrizd meg a család életét. Te adj nekik
bölcsességet, erőt. És így kérünk, Urunk, mindazokért, akik gyermekeket nevelnek, hogy hadd tudják azt a Te világosságoddal, bölcsességeddel tenni. Hadd legyünk, Urunk, annak a tudatában, hogy a gyermekek a Tieid. És hadd legyünk a Te eszközeid abban, hogy feléd és szerinted valóan terelgethessük őket. És köszönjük neked, Urunk, hogy eléd hozhatjuk azokat, akik betegségekkel küszködnek. Te látod, hogy akár közöttünk is ki, mivel bajlódik, vagy a környezetünkben, családunkban, kik vannak, akik szenvednek valami miatt. Urunk, Te erősítsd meg őket, Te újítsd meg kegyelmedet az ő életükön. Add, Urunk, hogy a Te szabadításod örömét tapasztalhassák meg. És hogyha hordozni kell egy betegséget hosszan, akkor is hadd tudjanak beléd kapaszkodni, és a Te dicsőségedre élni. De köszönjük, Urunk, hogy sokszor megtapasztalhattuk azt, hogy Te kivezettél bennünket nehézségekből, betegségekből, és megmutattad a Te gyógyító hatalmadat. Hálásak vagyunk neked, azért is, mennyei atyánk, hogy a gyász mélységéből is hozzád kiálthatunk. És így emlékezünk meg, Urunk, előtted, Magyar István testvérünkről. Köszönjük neked, Urunk, mindazt, amit adtál az ő életébe, rajta keresztül, az ő szeretteinek, a környezetében élőknek. És Urunk, kérünk, hogy adj a gyászolóknak békességet, adj nekik erőt is. És add, Urunk, hogy mi is emlékezzünk arra, hogy porból lettünk, és porrá leszünk, és hogy egyszer el kell számolnunk mindenről előtted. Kérünk, Urunk, hogy Te készíts fel erre, és add, hogy már itt szoros kötelékben, kapcsolatban lehessünk veled. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy a gyülekezetünk dolgait is eléd hozhatjuk. Így kérünk azokért az alkalmakért, amelyek előttünk vannak. Kérünk a női óráért, asszony óráért. Kérünk a babamama körért. Eléd hozzuk, Urunk, az énekkari alkalmat, a biblia órát. És kérünk az ifjúságért, a konfirmandusokért. Add, Urunk, hogy minden egyes alkalmon veled találkozhassunk, és téged dicsőíthessünk. Könyörgünk így a kisvárdai, a görögszállási gyülekezet részért, alkalmakért, a szolgálókért. Te adj erőt és bölcsességet és vezetést, kérünk. És köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy ezt a mostani választást is eléd hozhatjuk. Itt a gyülekezetben is, de az országgyűlési választást is. Te adj ebben bölcsességet, Te adj ebben vezetést. És eléd visszük, Urunk, egész országunkat. Könyörgünk, Urunkat, hogy vezetők rád figyelhessenek, téged kereshessenek, és tőled való bölcsességgel tudjanak meghozni olyan döntéseket, amelyek Te dicsőségedet szolgálják, és a népünk javát. Te cselekedj, Te munkálkodj így az ő életükben, szívükben, kérünk. És köszönjük neked, Urunk, hogy minden dolgunk a Te kezedben lehet. Kérjük így a Te áldásodat, Te vezetésedet, és hadd hozzuk még így eléd Erasmusos alkalmat is. Kérünk ezekért az emberekért, akik lehet, hogy egészen távol vannak tőled, de hadd ismerjenek meg téged, ha Te jónak látod ezen a programon keresztül. És így hozzuk eléd az evangelizációt is. Te vonz magadhoz embereket, és Te áld meg François szolgálatát, hogy téged tudjon dicsőíteni, és ezek a trükkök csak eszközök lehessenek, ne azok legyenek a középpontban, hanem a Te váltságod, a Te cselekedeted. Köszönjük neked, Urunk, hogy itt lehetünk előtted, és kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor nevedben együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és a megkezdett énekünket folytassuk.